Kérünk téged, hogy légy most is velünk, velem is, hogy valóban fontos dolgokról beszéljünk, amik megerősítenek bennünket a hitünkben, a Biblia iránti tiszteletünkben, hiszen az a te szent kimondott szavad, és ott, hogy valóban ne legyen más iránymutatónk, mint egyedül a te igéd, és a te szent isteni személyed megismerésére is adatott mindez, ezért attól, hogy teljes hálával tudjuk mindig kezünkbe venni, olvasni, hallgatni téged. Amen. Az ihletettség témáról csak annyit szeretnék még folytatásképpen mondani, hogy az egyházban látom, itt most az összes felekezetről beszélhetünk, tehát látom azt, hogy egyre inkább egy nyomás van, hogy a pszichológiai lehetőségek felé akarják terelni a lelki gondozást, a gyülekezetek ápolását, mentálhigiénés, meg egyéb módszerek, és erre én nekem csak egyetlen komoly ellenvéleményem van, az ember sok mindent tudhat. Valóban a pszichológia is, mint tárgy, megismerhet bizonyos dolgokat az emberről. De lelki gondozni, üdvösségre vezetni, egyedül csak az Isten igével lehetséges, és csak a Szentlélek által lehetséges. Ezt így szoktam mondani, egy emelettel följebb. A pszichológia ugye a pszichével foglalkozik, az ige pedig a pneumával, az egy emelettel feljebb, az isteni. És ne rángassuk le, és ne adjuk fel az isteni dolgokat az emberiek kedvéért, mert akkor elveszítjük a hitünket. Az üdvösségbe vetett hitünket, az örök életbe vetett hitünket. A nyugati ember tragédiája, ebben mi is beletartozunk, a nyugati ember tragédiája, hogy elvesztette a túlvilági hitét, az örök életbe vetett hitét. Ezért azt mondja, hogy ez az egy életed van, és hát akkor ki kell élvezni az életet. Hát így jutunk el aztán ehhez a wellness világ nézethez, hogy élvezd az életet, mert holnap úgyis meghalsz. Együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Igen, ám csak, hogy a halál az nem pont, hanem vesző. És éppen itt van a hangsúly, hogy az evilági dolgok, így a pszichológia is semmivel nem visz közelebb, sőt, egyre inkább eltávolít engem az isteni igétől, a Szentlélek, a pneuma, a túlvilági dolgoktól távolít el. És lerángatjuk, a szellemi dolgainkat lerángatjuk az emberi szintre. Akkor azt eljutunk oda, hogy nincs örök élet hitünk. Tehát ezek fontos dolgok. Bonhoeffer idézek a Követés című könyvéből, a 113. oldalon írja, Jézus Krisztus nem halott, hanem ma is él, és az írás tanúság tételen keresztül szól hozzánk. Jézus Krisztus személyesen ma igében van jelen számunkra. Ha Jézus követésére szólító szavát akarod hallani, úgy ahhoz nincs szüksége személyes kinyilatkoztatásra, hallgassd az ige hirdetést, és vedd a szentséget. Na most ugye a Bibliát óriási támadások érték mindig. Nem véletlen. Azért, mert Isten igéje. És ezért az ördög mindig felhetszelte az embereket, hogy pusztítsák el az Isten igét. Ez olyan mértékben zajlott a Római Birodalomban, hogy egyszerűen fizikailag megsemmisíteni. Ez volt a császárok törekvése, hogy a keresztényeket megölni, a Bibliájukat elégetni. És tudjuk, hogy nagyon sok tekercset, könyvet elégettek, de Istennek gondja volt rá, és az is csoda, hogy egyáltalán ma kezünkbe tarthatjuk az igét. Ugye a világi tudósok sokszor azzal támadták a Bibliát, hogy hát ez egy nagyon régi könyv, mert valóban nagyon régi könyv, hát ezt már átírták, átmásolták. Én emlékszem, fiatal koromban marxista idézőjelben mondom, hogy tudósok, mert fogalmuk nem volt a Bibliáról, vagy csak nagyon gyatra fogalmuk volt a Bibliáról, és azt mondták, azért van összhangban az Új Szövetség meg az Ószövetség, mert ugye átírták az Ószövetséget. Hát ugye ez csak olyan embernek lehet beadni, aki vallási dolgokban tájékozatlan. Most tessék elképzelni, hogy a zsidó rabbi mikor adta volna oda az Ószövetséget a keresztényeknek, hogy legyetek szívesek, írjátok már át. Hát aki ilyen dolgokat mond, az abszolút rossz indulatú, meg ostoba. Mert nem ismeri, egyáltalán nem ismeri a dolgokat. Hogy írhatták volna át? A zsidók óriási tisztelettel voltak, mármint azok, akik foglalkoztak az igével, az írott ige iránt. Olyan szinte babonás tisztelettel voltak a szent tekercsek tekintetében, hogy kézzel érinteni se volt szabad. Egy kis mutatóval, a járdal kellett a sorokat vezetni, mert azt mondták, hogy az érintése is, tehát, hogy tárgyi szentsége van a Bibliának, mint tekercsnek, amit ugye őriztek a zsinagógákban. Hiszen olyan drága volt, hogy ezt egy magánember, csak egy nagyon-nagyon gazdag ember tudta megvenni, mint mondjuk az etióp kincstárnak. Tehát annyira tisztelték. Csak éppen nem tartották be, ami benne volt írva. Tehát ez viszont nagyon fontos volt, hogy ilyen mély tisztelettek voltak az írás tekintetében, mert hogy is sokszorosították? Másolták. Ugye úgy történt a másolás, hogy egy írástudó diktált, és az előtte ülő 10 vagy 20 írnoknak leírták. És akkor ugye mivel tekercsre írtak, és a tekercsen így voltak sorba a hasábok. És hogyha egy oldalt megírtak, akkor azt összeolvasták, hogy nincs benne hiba. Mert ha hiba volt, akkor azt rögtön eldobták, többnyire odaadták a gyerekeknek olvasni az iskolába. Arra használták az elrontott tekercseket. Tehát roppant szigorúsággal másolták. Két, így mondom, hogy család volt tulajdonképpen a Biblia kiadó család, nemzedékeken keresztül a Ben Asher család volt az egyik leghíresebb család, akik hagyományozták, úgy hívták ezeket, hogy maszoréták, akik hagyományozták, tehát másolták újra és újra a szent szövegeket. Ezért még ahhoz is ragaszkodtak, megszámolták, úgy képzeljétek el, a Biblia összes betűjét. Tudták, hogy melyik a Biblia középső betűje vagy szava. Tehát roppant precizitással másolták ezeket a tekercseket, és de ez kevés volt ugye a tudományos világnak, ezért aztán Isten sok mindent a kezünkbe adott. Na most itt van a régészetnek a sok csodája, mert rengeteg régi kézirattal rendelkezünk. Csak az Új Szövetséggel kapcsolatban több mint 5600 teljes vagy töredékes Új Szövetségünk van. Olyan régi szövegek kerültek elő pont a 20. században, a 19. és a 20. században, hogy 30 év választja el az eredetitől. Értitek? Hát például senki nem kérdőjelezi meg mondjuk Plátonnak az írásait. Pedig a legrégibb tekercs, illetve a legfrissebb tekercs, ami a birtokunkban van, az Plátontól számítva 1400 év különbség. De senki nem kérdőjelezi meg, hogy ezt Pláton írta vagy nem. Meg átírták-e vagy nem. De miért támadják pont a Bibliát? Hát tudjuk, ki van a háttérben. Éppen ez is igazolja, hogy a Biblia milyen életbe vágó könyv. És ugye ezért is támadják. De hát hogy kerülhettek ezek a tekercsek elő? Hát úgy, hogy a zsidók például, ha elhasználtak egy tekercset, töredezett lett, akkor nem égették el, nem dobták el, hanem így mondták, hogy mivel abban élő ige van, eltemették. Úgy mondták, hogy eltemették. Hát fenntartottak ilyen raktárhelyiségeket, ahol tárolták ezeket az elhasznált tekercseket. Úgy hívták ezeket, hogy geniza. Ezek. És például Kairóba, az ókairói zsinagógába, ami 1000 éves zsinagóga, 200 000 ilyen töredék tekercset találtak. 200 000. Na most hát ugye a Biblia hiteles szövegét van egy ilyen teológiai munka, hogy a szövegkritika. Ez nem a Biblia kritika, hanem megtalálni az igazi, a helyes szövegét, ami az eredeti. Na most ugye ezt a munkát komolyan végzik, és vannak úgynevezett hiteles könyvek. A zsidóknak is volt ilyen hiteles könyvük, amire azt mondták, hogy ez az etalon, ez a hiteles. Ehhez lehet mérni a többi másolatokat. Most is van, úgy hívják, hogy Biblia hebraika. Tehát ez egy tudományosan elkészített héber szövegű ugye, Biblia, amelyik a rendelkezésre állt ókori iratok alapján a legjobb szöveg. Na most ezt úgy tessék ám azért elképzelni, hogy a eltérések tulajdonképpen csak helyesírási eltérések, tehát nem kisebb eltérések vannak a héber szöveg és a héber szöveg között, mint mondjuk a Károlyi fordítás vagy az új fordítás között. Sokkal nagyobb az eltérés, ugye, mert más szavakat használunk, de az üzenet ugyanaz. De ez sincs, és az Isten azt is elrendezte, hogy a Biblia nyelve, a héber halott nyelv lett. Mert amikor a fogságba került Izrael, a babiloni fogságba, akkor ugye a rokon nyelv volt az arám, az volt akkor, hogy így mondjam, a világnyelv ott a Közel-Keleten, az arám, és aztán a foglyok Már az arámul beszéltek, mire visszatértek. Úgyhogy Jézus korában is arámul beszéltek. Na most mivel a nép elfelejtette a hébert, ezért, bár a héber is az arám, az nagyon rokon nyelv. Mondjuk, mit tudom, a szlávok között is van az orosz, vagy a, mit tudom, ukrán, vagy a, így kell érteni az arám, teljesen rokon nyelv a héberrel. A szíriaiak voltak az arámok, onnan kapta a nevét, hogy az arám. Tehát ezért le kellett fordítani az ige hirdetőknek a héber szöveget, le kellett fordítani arámra. Ezek a targumok, amelyek fordítások, és ezek is megmaradtak, és ezek is a Biblia szövegének a hitelességét segítik ugye ellenőrizni, hogy tényleg így vannak azok a mondatok, szavak, minden a helyén van. De a legnagyobb csoda volt, ami hát éppen az én gyerekkoromban történt, 1947-ben egy arab pásztor fiú ott a kumrámi területen egy kecskét kereste, és bedobott egy barlangba a követ, és akkor valami cserép csörgést hallott, bement, és ott megtalálta ezeket az agyakkorsókat, amikbe elrejtették az eszénusok. Volt egy Izraelben kialakult egy szekta, az eszénus szekta. Egy szélsőséges szekta volt, amelyik kivonult Izraelből oda a pusztába, a Holtenger nyugati terület, Holtenger felett lévő nyugati területeken építette fel egy ilyen erőd, hát ma így mondanám kolostorát, és ott éltek körülbelül 150-en. Azt mondták, hogy Jeruzsálem beszennyezte magát, tisztátalan, a főpapság is, és elhagyták gyakorlatilag Izraelt. Na, őnekik volt tudományos munkájuk, másoltak bibliai tekercseket, és 900 tekercset találtak meg 47-től kezdve egész az 50-es évekig. A környező barlangokban a római hadsereg elől rejtették el. Ugye tudjuk, hogy 66-ban kitört a zsidó szabadságharc, ugye, amit említettem, a Barabásék féle szabadságharc a rómaiak ellen. A római légiók megszállták Izraelt, lerombolták Jeruzsálemet, a templomot, elpusztították szinte az összes várost, elpusztították Qumran Kirbetet is, ezt az eszénus helyet, de ők előtt elrejtették agyak korsókba az ő szent tekercseiket. Na most ebben 200 tekercset találtak, ami bibliai tekercsek voltak, 200 darabot. Úgy tessenek elképzelni, hogy a legrégibb, amit találtak, 700 évvel Krisztus előtt, az nem bibliai, hanem egy névsor, 700 évvel Krisztus előtt, a legrégebbi bibliai kézirat Krisztus előtt 400-ból való. És megtalálták például Ézsaiás tekercsét, három példányban is, az úgynevezett átekercs, egy vellum, egy gyönyörű, teljes épségben lévő Ézsaiás tekercs találtak, ott Krisztus előtt 200 körül másolták. Tehát ezek olyan bizonyítékok is, ugye ezt összevetik, ezeket a tekercseket. Egyedül egy könyvből nem találtak másolatot, az Eszter könyvéből nem találtak másolatot, minden más bibliai könyvből igen. És ezeket összevetették ugye a mai kezünkben lévő héber szövegbe, és hát kiderült, hogy mi azt a Bibliát tartjuk a kezünkbe, amit annak idején a próféták megírtak. Azért ezek fontos dolgok, és amikor emberek így gúnyolódnak a Bibliáról, jó tudni nekünk, hogy azért ez nem alaptalan a mi bizalmunk a Biblia iránt emberi értelemben se. Mert ezek viszont emberi dolgok, mert ránk bizatott, és ez a hagyományozás, hogy továbbadták és leírták, másolták, sokszorosították. Hát ezek a kumrámi tekercsek voltak a legnagyobb csoda tulajdonképpen, hogy 2000 év után, Hát persze a legtöbb tekercs tönkre ment, olyan értelemben, hogy darabokra tört, és óriási munkával hozták ezt helyre kutatók. Hoztam, van egy gyönyörű könyv erről, egy nagyon jó illusztrált könyv, ugye a Csillagkumrán a címe, és ebbe szenzációsan bemutatja a könyv, hogy is néztek ki ezek az ősi tekercsek. Tehát említettem, hogy amit eltemettek, azok is rendelkezésre álltak, és azok is, amelyek aztán ugye így kerültek elő valahonnan, ami a 18. században a legrégibb kézirat, amivel rendelkezett a kereszténység, az úgynevezett Szentpétervári kódex volt, amit 1008-ban másoltak a zsidók. Ez az Ószövetségről beszélek. És tehát ez volt a legrégibb. Most képzeljétek el, a kumrámi leletek több mint 1000 évvel visszaugrottak, és egész közel kerültünk ugye a forrásokhoz. És így lehet látni, hogy a Biblia szövege hiteles. És akkor még egy dolgot röviden megemlítek, a fordítások. Ugye már említettem, hogy a héber nyelvet csak a papok tudták, az a kötelező. Ma is a rabiknak, a rabi képzőbe Mózes 5 könyvét kívülről meg kell tanulni héberül. Ez nem semmi. Tehát a rabik mindig tudtak héberül. Csak a nép nem. Most nagyon sokan laktak Egyiptomba. Ugye a babiloni fogság után visszament egy csomó, olvassuk Jeremiás könyvéből, visszamentek Egyiptomba. Meg szétszóródtak a földközi tenger medencébe minden nép közé a zsidók, és hát görög volt akkor a világnyelv. Ugye Egyiptomot is meghódított a Nagy Sándor, ott is egyfajta hellenista, ez a szó, hogy hellenista kultúra, az a görög kultúra. Ez jellemezte az egész Közel-Keletet, és hát a hellenista zsidók, akik annak idején Alexandriában éltek, azt mondják a mai történészek, hogy a Krisztus előtti 2. században körülbelül 1 millió zsidó élt Egyiptomban. De hát már nem tudtak héberül, de arámul se, és ezért igény volt, hogy fordítsuk le görögre. És hát így született meg az úgynevezett 70-es, vagy Septuaginta. Azért nevezik 70-esnek, mert a hagyomány szerint 72 zsidó írástudó 40 nap alatt lefordította az Ószövetséget héberről görögre. És ez a Septuaginta lett tulajdonképpen a keresztényeknek a bibliája, ez a görög szöveg. Tehát látjuk is az Új Szövetségben helyenként, hogy Pál apostol is a Septuagintából idéz. Tehát a görög szövegből. Hiszen a gyülekezetek is görögül beszéltek többségükben, nekik fontos volt ez a görög fordítás, de a Biblia hitelessége szempontjából. Például a nyelvészek mondják, hogy a Septuaginta szövege és a héber szöveg csodálatosan egyezik. Ugye ezt a szót biztos tetszettek már hallani, hogy kánon. Ugye ez egy ellatinosított héber szó, mert ez a kánah szóból ered, ami nádat jelent, illetve mérővesszőt. Mert ilyen nádból készítették a kömüvesek a mérővesszőt. Tehát nád, vagy mérővesszőt jelent ez a kánah, amire azt mondják kánon. És ennek tulajdonképpen az az üzenete, hogy ez a mérvadó, ehhez lehet mérni. Tehát amikor azt mondják, hogy mondjuk a zsidó héber kánon, vagy a maszoréta szöveg, akkor azt kell alatta érteni, amit a zsidók megőriztek hivatalosan maguknak a hiteles szentírást. Ugye egyébként Lutherék úgy jutottak hozzá az Ószövetséghez, hogy ugye Melanchtonnak a nagybátyja az nagyon jó kapcsolatot őrzött a zsidókkal. Ez egy híres nyelvés volt, csak 27 nyelven beszélt Reuchlin, és hát ő szerezte meg a hiteles Héber szöveget, és így tudták a Luther és munkatársai a Ószövetséget eredeti Héberből. Tudni, hogy a katolikus egyház nem a Héberből fordított, hanem a latin szövegből. Ugye mondtam, akkor van egy görög szövegünk, ugye a Septuaginta, van a Héber szöveg, és akkor Damaszusz pápa a IV. Században kiadta Hieronymusnak, Szent Hieromosnak, hogy fordítsa le a Bibliát, a Héber és a görög Bibliát latinra. És ez a latin szöveg, amit Hieromos lefordított, Hieronymus, ez az úgynevezett vulgáta. Na most ezt a vulgátát a katolikus egyház elfogadta hitelesnek, sőt kanonikusnak, és hát minden katolikus országba ebből fordították ugye a Bibliát. A protestánsok meg visszamentek a forráshoz, ugye ez a reneszánsznak amúgy is ad fontész vissza a forráshoz, és mindig a Héberből, illetve az eredeti görög szövegből fordítottak. Ugye az Új Szövetség görögül íródott, eredetileg. De nem a magas irodalmi nyelven, hanem a hétköznapi a görög nyelven úgy hívták, hogy koiné. És tehát így az Új Szövetségből is rengeteg töredék került elő. Például a legizgalmasabb volt a Szent Katalin Kolostorban, a Sinai félszigeten, Tischendorf a 19. század végén ott talált egy, a kolostor vezetője, az volt a mindennapi bibliája, ami tulajdonképpen a 8. században íródott, tehát egy óriási régi szöveg volt, és Tischendorf nem találta meg az egészet, és akkor búcsúképpen este együtt vacsorázott a priorral, és akkor eldicsekedett vele, hogy ő milyen régi szövegből olvassa a Bibliát, és akkor döbbent rá Tischendorf, de ezt kerestem, ezt a régi szöveget, tehát nagyon nagy mennyiségű bibliai, ókori leletünk van, mondom, több mint 5600 új szövetségi töredékünk. Tehát azt tartjuk a kezünkbe, amit annak idején a proféták és az apostolok megírtak. Most én tulajdonképpen csak még egy témáról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mi az a biblia kritika. Mert biztos tetszenek hallani erről, tehát ez egy olyan tudományosnak mondott irányzat, ami tulajdonképpen a felvilágosodás után indult el egyáltalán. Tehát azt lehet mondani, hogy az 1700-as évekig az egyházban egységes volt a Biblia megítélése. A katolikus egyházban is, hogy az szent, az Istentől ihletett, az ami hitünk alapja. Tehát ez volt a felfogás. És akkor jött a felvilágosodás kora, és az egyházba is egyre több olyan ember keveredett be, akik nem voltak hívők. Egyszerűen nem voltak hívők. Igaz, hogy teológiát végeztek, igaz, hogy professzorok lettek. Na most közben azt is tudni kell, hogy sajnos az egyház átadta az egyetemeket a királyoknak. Hát ugye jó, ha a király eltart bennünket, hát nem jó. Mert utána meg az egyház nem szólhatott bele, hogy kitanít az egyetemen. Tiltakozhattak, meg háboroghattak a különböző professzorok ostobaságai ellen, de hatalmi szóval nem tudták eltávolítani a teológiáról ezeket az eretnekeket, szó szerint eretnekeket. Hát például Engels leírja, hogy ő hogy vesztette el a hitét. Ugye Engels, hát a mai fiatalok nem ismerik, de ő volt Marxnak a fő mecénása, meg munkatársa. Egy hívő családból származó ember volt, maga is hívő volt. És a teológián egy Bauer nevű professzor azt mondta, az vette el a hitét. Ő magáról, ez a Bauer azt írta, ha én fölépek a katedrára, káromolnom kell az Isten. De ilyen emberek taníthattak. Már az 1800-as évek elején. És akkor csoda, és akkor elkezdődött a Biblia kritikája, hogy mondtam, az értelem, az emberi értelem alá vetették, hogy mi igaz meg, mi nem. És akkor jöttek mindenféle irányzatot, irodalmi kritika, történeti kritika, minden ilyen iskola, ugye meg akarta tudományosan alapozni a maga sikerét, és akkor Cserháti professzor egyszer azt mondta mérgébe nekünk, hogy az se jó, ha egy egyház gazdag, és van pénze, hogy fizesse azokat a figurákat, akik egy sötét szobában ülnek, és hülyeségeket gondolnak a Bibliáról. Ezt mondta Cserháti egyszer mérgébe, amikor ugye szembesültünk, mert hát nekünk is tanulni kellett ezeket a dolgokat, hogy nem, erre nem akarok kitérni, csak amikor a Biblia kritika szót tetszenek hallani, akkor arról van szó, hogy hitetlen emberek, illetve kételkedők ízekre szedték a Bibliát. Úgy jártak, mint Pergőnt, aki a hagyma szívét kereste, addig fejtette, még a végül nem találta meg a szívét, nem maradt a kezébe semmi. És akkor végül a Biblia kritikusokkal csúcsa az volt, hogy 7 szó van a Bibliában, amit Jézus mondott, a többit mind a tanítványok találták ki. Rettenetes, alaptalan. És szeretnék egy igét azért idézni, azzal befejezni, mert Jézus megmondta, hogy mi a Biblia megértésének az egyetlen helyes útja és módja. Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem. És most tessék figyelni, és senki sem ismeri a fiú, csak az Atya. Az Atyát se ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja kijelenteni. Tehát most gondoljatok azokra az emberekre, akik még Istenbe se hittek, és azok veszik kezükbe a Bibliát, ezért nem is értettek meg belőle semmit. Mert az csak az Isten fia tudja nekünk kijelenteni. És ezért nagyon fontos, hogy ha nem akarjuk elveszteni a hitünket, ragaszkodjunk az Isten igéhez, és most abból a szempontból ugye csak egy kis összefoglalás, néztük meg a dolgokat, hogy Isten hogyan tette hitelessé az igét. Arról nem beszéltem, de ezt most azért elmondom, hogy hogy kerültek egyáltalán be a zsidó kánonba ezek a könyvek, hiszen rengeteg könyvet írtak Izraelbe. Hogy csak ez a 66 könyv került be a Bibliába? Mert ezek voltak hitelesek. Mert a gyülekezet látta, hogy amit Jeremiás kijelentett, illetve az Úr mondott Jeremiásnak, az minden szó szerint beteljesedett. Na most, ha valaki nem ismeri az Ószövetséget, az azért baj. Mert az erősíti meg igazán a mi hitünket, mikor látjuk, olvassuk az Ószövetséget, mindent előre kijelentett az Úr, mindent előre kijelentett. És minden beteljesedett. Tehát azért váltak ezek szentírása, mert a bolond is látta, hogy ez a proféta nem magától mondta, az Isten beszélt általa, mert minden úgy lett, ahogy ő megmondta. Tehát ez a valóság pecsételte meg, és tette igazzá az igét. Hát sok minden lehetne még ebben a témában elővezetni, de egy kis figyelem felhívás és egy kis erősítése a hitünknek, hogy amit a kezünkbe tartunk, az valóban az Isten igéje. Urunk, köszönjük néked, hogy gondoskodtál, hogy évezredek óta megtartottad nekünk az igét, és ma is használod, emberek általa térnek meg, látjuk ezt a csodát, magunk is átéltük, hogy szólsz és élettámad. Köszönjük ezt neked, Urunk, és kérünk, hogy hadd legyünk mi is eszközök a kezedbe, hadd legyünk tanúid, hogy elmondhassuk másoknak, hogy minket is a te szabad szólított életre. Amen.
Köszönjük István bácsinak a tartalmas szolgálatokat, amiből nagyon sokat épülhettünk. Látom, a testvérek sokan jegyzeteltek is, kérdezték, hogy ez a hangfelvétel meg lesz-e. Igyekeztünk, reménység szerint ez jól is sikerült, és akkor majd fel tudjuk tenni a honlapra. És hát egy kis reklám, hogy ugye ezek az előadások a Biblia iskolában is el szoktak hangozni. Pont felidéztük itt ezt erre, hogy annak idején most már 20 éve, hogy hallhattuk István bácsitól ezeket, meg a Biblia iskolában sok más értékes dolgot itt Pilis Csabán. És most is indul majd reménység szerint újra a Biblia iskola, tehát hogy valaki szeretne indulni, van erre lehetőség, és még jobban elmélyülni. Tehát most kaptunk egy megerősítést, hogy a Biblia hiteles, és reménység szerint kedvet is, hogy hát akkor olvassuk, akkor tanulmányozunk, akkor ezt hogyan lehetne még inkább jobban megismerni, és közben megérkezett Adámi Mária testvérünk, aki majd pont erről fog bennünket tanítani, ebben fog bennünket segíteni, hogy hogyan tudjuk tanulmányozni az igét egyénileg, meg közösségben, úgyhogy még jobban megérthessük azt, ami Istennek a szava, ami hiteles beszéd. Úgyhogy így áll össze ez a mai napunk, így készülhetünk az előttünk lévő dolgokra. Most egy szünetet tartanánk, addig, hogyha kérdésünk van, akkor István bácsit is megkereshetjük, és
ja, ezeket föltehetjük. Meg lehet pillantani ebben a könyvben, hogy nem tudtam, nem elfelejtettem ezt, már tegnap jutott az eszembe, hogy fel kellett volna bennem ezeket a képeket gépre, hogy
rögzíthettük volna. De ez a könyv egyébként megvan a gyülekezetben is, tehát hogyha valaki szeretné kölcsön kérni, akkor ezt oda tudjuk adni. Jó, és akkor bele lehet ebben ilyen módon is mélyedni.